Monitor délután. Magazin műsor a 94.2-n.
Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, és ahogy ígértem néhány perccel ezelőtt, Lincz Mayer Szilvia van itt a stúdióban, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője. Van egy szűk határidőnk, meg van egy kicsit tágabb. Ugye van egy holnapi, április 15-dik, ez a gépjárműadó, és van a május 20-ai a személyi jövedelemadó. De akkor haladjunk kronológiai sorrendbe. Olvastam az összes hírportálon, föl van ez az utolsó figyelmeztetés, most kell fizetni gépjárműadót. De az itt is van valami kis lehetőség, ugye?
Nem annyira szigorú ez a gépjárműadó fizetés, bár lehet, hogy NAV-ként nem ezzel kéne kezdenem, hogy nem annyira szigorú, hanem azzal, hogy április 15-dik
a határidő.
És igen, ide tehetnénk egy pontot, de azért van sok könnyítő szabály. Aki tudja, az fizesse be április 15-én az egész összeget. A befizetés nagyon egyszerű. A számokat is elmondom, mert 3,5 millió autóst érint a gépjárműadó, ez azért viszonylag egy magas szám. Április 13-a reggeli adatom van, és már több mint 2 millióan fizettek. Ugye ebből azért következik, hogy még 1,5 millióan nem, de a többség már megvan. Tehát, hogy ez. És a könnyítés pedig a következő. Az április 15-e az a főszabály szerinti határidő, de aki később veszi át a határozatot, mondjuk április 16-án, vagy bármikor később, már mondjuk akár április 13-án is, ha átvette a határozatot, akkor van 15 nap fellebbezni, és van még 15 nap fizetni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, nem kell így részletekben megjegyezni, átvételtől számított 30 nap. De ez már tényleg a legutolsó határidő, tehát hogy addig mindenképpen be kell fizetni. A másik, amit még érdemes ebben a témakörben tudni, hogy van egy nagyon egyszerű, és ez is azoknak kedvez, akik nem fizetnek időben, egy plusz szabály, ez pedig a méltányossági kérelem, én most egyszerűen így hívom, de valójában ez egy 5 havi kamatmentes, pótlékmentes, teljesen ingyenes részletfizetés, és itt a nagyon rendes a törvény, és a NAV is így, nyilván be kell tartani a törvényt, mert június 30-a az a jogvesztő határidő, ameddig ezt az 5 havi pótlékmentes, kamatmentes részletet lehet kérni.
Igen, és azt is néztem, hogy én mondjuk online fizettem, amikor megjött a tárhelyre az értesítő, és azért tényleg egy egyszerű történet, úgy. Ha valakinek több autója van, akkor azt egybe fizetheti ki, tehát mondjuk, hogyha ha úgy van a családban, úgyhogy ez mindenképpen azt gondolom a legegyszerűbb módszer. Jó, tehát akkor ez holnap, április 15.
Április 15,
ez
igen,
a főüzenet
azért az április 15.
Még 1,5 millió kedves hallgató.
Igen, hozzájuk szólunk.
Még tevékenykedhet ez ügyben. A másik dolog az egy kicsit lazább, ugye azt mondtuk, május 20-a az SZIA. És azért nem gondoltam, hogy itt egyrészt vannak új szabályok, meg vannak új kedvezmények is. Vannak, hát nem is szigorítások, de szűkülések kedvezmények körében. Szóval van egy csomó újdonság, ezt lehet talán mondani.
Figyelni kell a részletekre, de igazából minden évben, tehát hogy ez, ebben változás gyakorlatilag nem történt. Mondjuk annyi változás történt, hogy NAV-ként is jóval erősebben felhívjuk a figyelmet arra, hogy akinek jár valamilyen kedvezmény, annak azért célszerű minél előbb lépni, mert ugye a május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának a határideje, tehát itt még hátradőlhetünk, mert több mint egy hónap van. Viszont, amire érdemes odafigyelni, az pedig az, hogyha valakinek jár családi kedvezmény, vagy a személyi kedvezmény, ez ugye bizonyos betegségek után jár, de hát ide sorolható a laktóz és a gluténérzékenység is. Ha valaki ezt 2025-ben nem jelezte a munkáltatójának, hogy ő szeretné, ha a fizetése ezzel az összeggel magasabb lenne, akkor neki mindenképpen lépnie kell, és most kell lépnie, mert hogy a személyi jövedelemadó bevallását kell kiegészíteni ezzel a kedvezménnyel.
Mert ha nem teszi, akkor ezt az évet tulajdonképpen buki ebből a szempontból.
Igen,
ezt
igen,
a kedvezmény
pontosan
lehetőséget.
Van, mondjuk a jó hír az, hogy bukni gyakorlatilag nagyon nehezen lehet úgy forever, mert önellenőrzéssel ez, hát mondanám azt, hogy bármikor visszakérhető, tehát hogyha valaki most elfelejti, akkor önellenőrizheti, csak az megint még egyen bonyolultabb. Tehát miért válasszuk ezt az utat, amikor lehet a személyi jövedelemadó bevallásban, és készítettünk két kis filmet is, ami tényleg lépésről lépésre, másfél perces az egész, és minden benne van.
Tűrés határon belül van akkor
abszolút,
az idő.
Abszolút, ne, jó, nem egy TikTokos 20 másodperc, mert összetudtuk volna vágni, de hogy mindenki végig tudja olvasni, hogy mit kell csinálni, az egyik a családi kedvezmény, mert ugye ott a személyi jövedelemadó bevallásban 930 ezeren kérték, és a most januári adatunk van, az adóelőlegben pedig majd még 600 ezeren sem, tehát hogy ott is van egy hiány, de a személyi kedvezménynél, ugye ami a betegségek után jár, ott így még nagyobb az eltérés, mert ott nagyjából 370 ezeren kérték tavaly a személyi jövedelemadó bevallásban, és idén januárban pedig 170 ezeren. Tehát, hogy azért vannak, akiknek érdemes kiegészíteni ezzel a kedvezménnyel a bevallását, és amire bár-már célozgattam rá, hogy miért érdemes nem megvárni a május 20-át, az pedig az, hogy onnantól, hogy beérkezik a NAV-hoz a bevallás, onnantól számított 30. napon, már ott is van a visszajáró összeg, úgyhogy érdemes minél előbb lépni.
A bővülések, szűkülések, érvényesítési sorrend változás. Én ezt a Deloitte-nak olvastam egy nagyon rövid összefoglalót, és azt írták, hogy érdemes figyelni a részletekre, mert bővült az adókedvezmények köre, változott azok érvényesítési sorrendje, szűkült egyes kedvezményekre jogosultak köre. És új előrések is jelentek meg.
Szóval... A nagyon jó hír az, hogy az ESIA tervezet, amit ugye a NAV kiajánl, abban gyakorlatilag ezekre nem is kell odafigyelni, hiszen az érvényesítés sorrendjét maga a program az automatikusan csinálja. És ami, hát mondjuk a gyakorlati részét azért mondjuk el, hogy a bővülés az októbertől belépett a 3 gyerekes anyák kedvezménye. Itt ez egy kicsit megborította a sorrendet, az igény, tehát hogy az egyes kedvezményeket milyen sorrendben lehet igénybe venni, de ezzel én most azt mondom, hogy senkinek nem kell foglalkoznia, hiszen a tervezet ezt a program automatikusan számolja. Tehát kiegészítjük a tervezetet, akkor ez úgy veszi igénybe, ahogy azt a törvény szerint kell.
Fizető vendéglátó tevékenység tételes átalányadója, az módosult, ugye?
Igen, igen, ott volt módosulás, de a fizető vendéglátás tételes átalányadó, ott azért annyi a különbség, amiről nem beszéltünk, hogy azt mondtuk, hogy ugye mindenkinek érvényes lesz nagyjából a bevallása. Mondhatjuk azt, hogy a semmit tevéssel, de erre senkit nem bíztatok, azért ezt tegyük hozzá zárójelbe. Viszont amit fontos tudni, és nem beszéltünk még róla, hogy például a fizető vendéglátóknak, a átalányadózóknak, hát összefoglalóan azt mondom, az egyéni vállalkozóknak, ide a mezőgazdasági őstermelőket is odasorolnám, illetve az áfa fizetések kötelezett magánszemélyeket, nekik nem lesz érvényes a bevallásuk a semmittevéssel, tehát nekik mindenféleképpen ki kell egészíteni a bevallásukat, ugyanis vannak, hát ők vállalkozók, vannak olyan jövedelmeik, amikről nem tud a NAV. Nagyon sok mindenben választhatnak, hogy számolják el a költséget, miket számolnak el, ezt nem tudja a NAV. Viszont, amiben van egy nagyon nagy újítás, az az, hogy nekik is segít az adóhivatal, mégpedig azzal, hogy a nála meglévő adatokat kiajánlja. De ez nem egy olyan ajánlat, mint a magánszemélyeknél, hogy semmit tevéssel érvényes lesz, ezt át kell nézni, csak ad egy segítséget, mert az online pénztárgépek, az online számla, ugye rengeteg adatot van a NAV-nál, és hát úgy voltunk vele, hogy ezt miért nem utassuk vissza a vállalkozóknak is, úgyhogy ez azért egy nagy segítség lehet, de mindenképpen érdemes átnézni, és az esetükben mindenképpen be kell nyújtani a bevallást.
A másik esetben lehetek passzív, itt aktívnak kell
lenni. Itt muszáj aktívnak lenni, ami az 1%-os felajánlás miatt is fontos.
Kriptó?
A kriptó, azt be kell vallani. Igen? Ezt így jelent, be kell vallani.
Csak kérdeztem.
Igen, ez nem változott, nem tudok olyan jó hírrel szolgálni, hogy na, a kriptó az ugye bevallási kötelezettség alá esik. Erről a NAV-nak nincs információja.
Akár nyereség, akár veszteség.
Nincs úgy információja, hogy automatikusan, de azért zárójelben megjegyzem, hogy utólagos ellenőrzésnél tud kontrolladatokat szerezni. Tehát azért érdemes bevallani, hogy ne az legyen, hogy majd egy későbbi ellenőrzés során a revizor tárja fel azt, hogy itt lett volna valamilyen kötelezettség.
1+1%? Ez minden évben izgalmas. Figyelünk vagy nem figyelünk? aktívak vagyunk, vagy ez egy olyan természetes dolog, és ha nem vagyunk aktívak, akkor elveszik valamilyen módon.
Az 1+1%-nál nagyon fontos a határidő. Tehát elmondtuk, hogy a bevallás ott lehet viszonylag lazáskodni, nem szeretem ezt a kifejezést, de ott május 20-án automatikusan érvényes lesz a tervezet. Viszont az 1%-unk az csak abban az esetben lesz érvényes, és csak akkor jut el a címzethez, hogyha akinek van fizetendő adója, az befizeti. Ha nem tudja befizetni, akkor május 20-áig kell kérnie részletet, vagy valamilyen módon rendeznie kell a fizetési kötelezettségét, és itt kőbevésett határidő a május 20-a, itt a 21-e késő lesz. Illetve ugye mivel az egy kedvező szabály, hogy a magánszemélyeknek a bevallása automatikusan érvényes lesz május 20-án, nekik ezzel nem kell törődniük, viszont már beszéltünk az egyéni vállalkozókról, meg az őstermelőkről, nekik nem lesz automatikusan érvényes a bevallásuk, tehát ha ők azt szeretnék, hogy az 1+1%-uk érvényes legyen, akkor nekik is ez a május 20-a, a beadás az egy fontos határidő, amíg ezt el kell intézni. Egyébként
ez a fajta aktivitásunk hogy alakult az elmúlt időszakban, az 1+1%? Nem mondtam, hogy ezt is kérdezni fogom, de hát ha tudod fejből.
Hát évről évre nagyjából 60%-os a felajánlási arány, tehát a magánszemélyek, akik rendelkezhetnének, azoknak a 60%-a rendelkezik. Igazából ez a 56 és 58, tehát 60%-én fölfelé kerekítettem, úgyhogy jó lenne még aktívabbnak lenni. Tavaly 2,1 millióan ajánlották föl a személyi jövedelemadójuk 1%-át, ez azért egy viszonylag magas szám, de az a 40% az még mindig hiányzik, és érdemes felajánlást tenni, mert ugye civileknek tehetünk, az első 1% a civileknek megy, én most történeti sorrendben mondom, aztán a második 1% az pedig a vallási közösségeknek, illetve ott lehet támogatni egy kiemelt költségvetési előirányzatot, ez már évek óta a Nemzeti Tehetségprogram, tehát aki nem valamilyen egyházat támogatna, hanem a Nemzeti Tehetségprogramot megteheti. És itt megint teszek egy zárójeles megjegyzést, hogy a vallási közösségeknél ott a felajánlás az prolongált, folytatólagos, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a korábbi években beixelt egyház, az, ha nem csinálunk
akkor
semmit, automatikusan
tovább él.
Igen,
felhatalmazás, egyfajta felhatalmazás.
Igen, feltéve, hogyha van fizetendő adó, és azt május 20-áig befizettük. Tehát ez egy fontos feltétel.
A civileknél nincs ilyen.
A civileknél ott évről évre kell rendelkezni. Igen, ott minden évben rendelkezni kell, ami nyilván annyiból logikusabb is lehet, hogy először az egyesület, ahol sportoltunk, aztán a gyerekünk óvodájának az alapítványa, iskolájának
változnak
alapítványa.
Változnak az idők, és az támogatandók azért köre is.
Igen. Ott érdemes mindig elgondolkozni minden évben, hogy most éppen melyik az a civil szervezet, amelyiknek felajánlanánk az adónk 1%-át. És ezt érdemes megtenni, mert sokat segíthet.
Rendben, nagyon szépen köszönöm, akkor holnap, április 15-e, ugye, gépjármű, és SZIA, az pedig akkor május 20-a.
Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm, Linc Maja Szilvia, NAV kommunikációs főosztályának vezetője volt a vendég, aktuális információ, köszönöm szépen.
Köszönöm.